Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban is megint a Covid-nak az átalakító hatása, azt a cégek sokkal inkább elkezdtek Central Eastern Europe fele nézni. Mert ugye van ez az India, ez tényleg az outsource, régen ugye azt mondták, hogy olcsó, és ott mindent meg lehet oldani, és tudnak nyelveket beszélni. Van Amerika, Nyugat-Európa, amiről tudjuk, hogy drága, és nem is lesz olcsóbb. És van Kelet-Közép-Európa, ami mindig egy ilyen kicsit megfoghatatlan, mert ugye rengeteg ország, rengeteg kultúra, rengeteg nyelv, de én most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok globális cég, aki tényleg arra megy, hogy hogy tudunk hatékonyságot, efficiency-t találni a munkákban, elkezdték Kelet-Közép-Európát használni.
Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámszakmai beszélgető, megmondó podcastja. A mai vendégem Sásdi Hága, a Publicis Group Hungary vezetője vagy CEO-ja, és azért mondok CEO-t, mert Hága nem csak Magyarországon dolgozik, hanem az egész régióban. Erről fogunk majd mindjárt viszonylag sokat beszélgetni. Szia Hága!
Szia Peti, köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót!
Kezdjük akkor azzal, amit végül is itt már felvezettem az elején, hogy te nem csak az országért, hanem a régióért is vagy felelős. Mit csinálsz pontosan? Mondd el nekünk, Léci.
Ez mindig egy jó kérdés. A szüleim is szokták kérdezni, hogy pontosan mivel foglalkozom.
Enyémek is.
Alapvetően mindig attól függ, hogy éppen milyen napot veszel ki a naptáramból, és éppen mi történik aznap, de azért a nagy csapás irányok, az tényleg a csapatépítés, nagyon sokat foglalkozom az emberekkel, nagyon sokat beszélünk a talent teammel, nagyon sok nagy megbeszélésünk van régiós szinten, hiszen most jött létre a három különböző országnak egy ilyen régiós egységesítése. Ez most kezdődött el, ez nagyon sok ilyen stratégiai feladatot hoz magával, nagyon sok workshopon ülünk, gondolkodunk, merre vigyük ezt tovább. Illetve hát mindenképpen ügyfelekkel is, szóval én nagyon szeretek közel lenni az ügyfelekhez, és mert ugye a Magyarországi Iroda az egy alapvetően egy globális iroda abból a szempontból, hogy nagyon sok amerikai, nyugat-európai ügyfelünk van, kínai ügyfelünk van, rengeteg olyan tárgyalásban benne vagyok, amik tényleg ilyen nagyobb kaliberű, és mindenképpen ilyen nagy hatása van arra, hogy merre tudunk tovább menni.
Mi a régió pontosan? Beszéljünk akkor erről a területről, hogy igen, ez hogy jött létre, és miért pont ez?
Hát ugye a Publicis Group Hungary ugye több brandből áll, ugye 6 brandből, itt vannak a kreatív brandek és a média brandek, ugye a Saatchi, Leo, Burnett, Publicis, illetve vannak a média ügynökségeink. Ezt hívjuk mi Publicis Group Hungary-nek.
Ezeknek mindenki van külön vezetője, gondolom.
Ezeknek most már egyre kevésbé csinálunk külön vezetőket, hanem tényleg próbáljuk ezeket integrálni. Pontosan azért, mert nagyon sok külföldi és magyar ügyfelünk van, és a kapacitás elosztása az embereknek, és az, hogy sokkal színesebb és sokszínű legyen a munka nekik, ezért ugye nagyon sok ember elkezdett úgy dolgozni, hogy magyar ügyfelen is tudjon dolgozni, de megtapasztalja a nemzetközi ügyfeleken való munkát is. És ezért ezek a vonalak, hogy kiviszi a Saatchit, kiviszi a Leo Burnettet, kiviszi a Publicist, ez már kevésbé van ilyen nagyon élesen elhatárolva a cégben.
De fizikailag ez megvan? Tehát, hogyha ha egyáltalán valós irodáról és nem home office-ról beszélünk, akkor van egy Leo Burnett iroda, meg egy Saatchi iroda, vagy már ennyire sem válnak ezek szét, és itt csak márkák vannak, amik viszik az ügyfeleknek a fejét, meg a gondolkodását.
Igen, márkák vannak, amik viszik a gondolkodást. Ugye majd erről is tudunk beszélni ugye a költözésünkről a Publicis House-ba az Irányi utcában, amiben tényleg egy olyan iroda, ami tényleg azt gondolom, hogy ilyen Covid utáni tökéletes iroda, akkor én még nem tudtam, amikor költöztünk, hogy Covid lesz, és ez lesz a tökéletes iroda, de egy utólag megnézve egy olyan helyre költöztünk, ami egy nagyon sok kollaboratív tér van, kávézó van, in-house stúdió van, az embereknek nincsen dedikált helye, szóval mindenki foglalhatja a helyet magának, és tud máshova ülni. Értelemszerűen a brandeknek fontos szerepe van, mert van egy olyan személyisége, és van egy olyan tudás és eszközrendszer, ami megkülönbözteti őket. de tényleg nagyon fontos az, hogy mindenki belelásson mindenbe, és ez régebben sokkal szeparáltabb volt, egy csomó mindent nem tudtunk arról, hogy a másik mit csinál, ami most szerintem egyrészt a költözéssel, másrészt azzal, hogy felépítjük a Publicis Group Hungary brandet, nagyon sokat változtatott ezen az elmúlt években.
És ez azt is jelenti, hogy lehet ma még azt mondani, hogy megmaradtak ügynökségi brendek olyan módon, hogy még van Szacsis gondolkodás és Leo Burnett-es gondolkodás, és hogyha a Szacsi dolgozik egy ügyfélen és nem a Leo Burnett, akkor ők máshogy közelítenek meg egy ügyfél problémát, mint a másik?
Igenis és nem is. Szerintem ugye a Szacsi & Szacsinak, és én 4 éve csatlakoztam ehhez a csapathoz. Ugye a Szacsi & Szacsiban most is vannak olyan emberek, akik 25 évvel ezelőtt kezdtek, és volt egy nagyon erős, és van egy nagyon erős kultúrája. Azt gondolom, hogy régebben, és ezt most tényleg úgy mondom, hogy még nem voltam itt, más gondolkodásban, más rendszerekben dolgoztak a különböző brendek. Most ugye maga a Publicis Group is húzza ezeket azért egy fajta sémára, egy gondolkodásra, hogy kezelünk egy briefet, de mindenképpen a személyisége azért megmarad ezeknek a brendeknek.
Viszont akkor, ha jól értem, munkaszervezésben ez azt jelenti, hogy egymás mellett ül egy asztalnál a Leo Burnett-es, a Szacsi, és aki tudja még milyen.
Megvannak a brand dedikált helyek, de ugye ez most meg inkább a Covid miatt most már teljesen úgy alakul, hogy mindenki odaül, hova szeretne.
Ugye ezt a együttállást, ami most létrejött, ezt a regionális együttállást, ezt LePont-nak nevezik, nagyon szépen, ügyesen kommunikációs céghez méltóan bemárkáztatok egy összeköltözés, vagy egy összevonást. Itt a cseh, a lengyel és a magyar régióról van szó, hogyha nem tévedek. Miért pont ez a három ország? Tehát hogy alakulnak ki egyáltalán az ilyen régiók, és mi nem, és az miért nem, mert nincs benne Szlovákia.
Ez megint egy régebbi sztori, ugye a Szacsi & Szacsi, és megint most így gondolkodom, hogy már hány év telt el, olyan 8 évvel ezelőtt elkezdett foglalkozni a P&G munkáival, a Procter & Gamble globális munkáival, és kialakult, illetve felhúztak Magyarországon, alapvetően a Szacsi & Szacsi Budapestből egy ilyen digitális tudásközpontot, ami a content strategy-kkel foglalkozott, és erre felekezdett felépülni mind a tudás, az emberek, akik bejöttek, stb. Szóval Magyarországot úgy nevezték el, hogy Digital Content Center of Excellence, aminek tényleg az a Center of Excellence, hogy ebben kezd el tanulni, és ezt próbálja magára felszívni, ezt a tudást. Ugyanez kialakult Lengyelországban, ahol egy elkereskedelmi központot hozott létre a group, és a cseheknél pedig egy akvizícióval egy ilyen tech és development céget vettek meg, ami most már teljesen a Publicis Group csehországi irodának a része. És az volt a gondolkodás ebben, hogyha Magyarország elkezd arra rámenni, hogy elkereskedelemmel foglalkozzunk, az megint mit jelent, hogy még 50 embert felveszünk. Hogyha tech and development irányba megyünk, akkor arra is fel kell venni embert. Szóval ahhoz, hogy az efficiency-ket és pont ezeket a teljesen különálló szakmai kompetenciákat rájöttünk arra, hogy ezt tényleg így összehozzuk, akkor alapvetően van 3 darab nagyon erős Center of Excellence, ez körülbelül 600 embert jelent, ez nem mindenkit jelent a különböző országokból. A lengyel kollégáink, vagy a lengyel iroda, ott szerintem 1800 ember van, ebből maga ez az elkereskedelmi Center of Excellence, ez 350 ember. Ugyanúgy a csehek az egy nagyon nagy ország, nagyon nagy iroda, ez egy 70 fős csapat a cseheknél, és Magyarországon ez kb. Ilyen 170-180, vagy lehet, hogy már 200 ember, aki a Digital Center of Excellence-nek a része.
De akkor van olyan a magyar irodában is, aki nem része a LePont-nak?
Pontosan, például a
tehát
média.
Tehát kicsit egy ilyen matrix alapú szervezetet kell itt elképzelni.
Igen, itt főleg a média az, ami nem lett része, mert ugye az tényleg lokális biznisz, ezért az nem került bele. Magának a LePont-nak ugye tényleg az a célja, hogy nem lokális piacon feltétlenül növekedni, hanem egy olyan kompetenciát tudunk adni, és akkor itt jön be ez az egész közép-kelet-európai kérdés, és hogy mi a szerepe a reklámban, vagy az ügynökségeknek Kelet-Közép-Európában. Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban, és megint a Covid-nak az átalakító hatása, azt a cégek sokkal inkább elkezdtek Central Eastern Europe fele nézni. Mert ugye van ez az India, ez tényleg az outsource, régen ugye azt mondták, hogy olcsó, és ott mindent meg lehet oldani, és tudnak nyelveket beszélni. van Amerika, Nyugat-Európa, amiről tudjuk, hogy drága, és nem is lesz olcsóbb, és van Kelet-Közép-Európa, ami mindig egy ilyen kicsit megfoghatatlan, mert ugye rengeteg ország, rengeteg kultúra, rengeteg nyelv, de én most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok globális cég, aki tényleg arra megy, hogy tudunk hatékonyságot, efficiency-t találni a munkákban, elkezdték Kelet-Közép-Európát használni.
És akkor ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy a munkaerő meg a tudás ebből a három országból jön össze, viszont nektek a piacotok az túlmutat ezen a három országon, tehát hogy ti ebből a három országból lefeditek az egész régiót, vagy akár a régión
globális,
túl is, tehát abszolút, hogy globálisan gondolkoztok.
Globálisan.
Tehát amikor regionális gondolkozásról beszélünk, akkor az csak a tudásnak a regionális szervezése, és nem pedig a piacnak a regionális szervezése.
Pontosan.
Ezt jól értem.
Igen, szóval ez a tudás, ami nálunk megvan, és ha már csak megnézzük, hogy épül fel, ugye csak a magyar iroda jelenleg 21-25 nemzetiség fordul meg nálunk, rengeteg native copywriter van, rengeteg ember mindenféle országból. Ugyanez van a lengyeleknél, a cseheknél kevésbé, mert ott a cseh piacon tudták alapvetően a tech resource-t felszívni, de igen, ez egy globál kompetencia, ami alapvetően a globál cégeknek éri meg, nem feltétlenül a lokális piacokon tudunk mi versenyezni, mert ugye nem feltétlenül lokális munkaerőt használsz ebben a 600 főben, hanem tényleg embereket relokétolunk nagyon sok marketből, ahol lehet, hogy a fizetési sávok is ugye mozognak, amit egy magyar ügyfél nem feltétlenül tud elbírni.
Vonzó egyébként a nemzetközi kreatív ipari HR piacon a budapesti munkahely? Tehát, hogy jönnek ide olyan szívesen, mint mondjuk Londonba, Amsterdamba vagy Tokióba a tehetséges kreatívok?
Ugye itt nem csak kreatívokról van szó pont a digitális tudás miatt, hanem digitális stratéga, nagyon sok SEO ember, kreatív.
Emberek, szóval, akik ügynökségnél dolgoznak, itt most így használtam
a kreatív szót. Magyarország, én azt gondolom, hogy Budapest vonzó. Szóval hogy ugye tényleg nem belemenve a politikában, szerintem, hogyha az országot nézzük, a megélhetést, az árakat, a fizetést, amit tudunk adni, ahhoz mindenképpen egy vonzó ország, és nagyon sok ember, aki ugye el akar menni külföldre dolgozni, amikor elköltözöl Londonba, New Yorkba, tényleg megfizethetetlen. Szóval olyan fizetést kell keresned, amit nem fogsz keresni.
De ugye mindkét helyen éltél viszonylag
hosszú. Igen, van erről tapasztalatom, meg tényleg látom, hogy ott milyen fizetési sávok vannak, és tényleg milyen pénz kell ahhoz, hogy megélj. Budapest szerintem ebből a szempontból egy nagyon vonzó ország, és emiatt tényleg Indiától kezdve most van az első Fülöp-szigeteki alkalmazottunk, Dél-Amerikából nagyon sokan jönnek. Például Dél-Amerikában ugye megint csak mi történik? Amerikában nem fog tudni elköltözni, mert ez egy nagyon nagy stretch Dél-Amerikából, de az, hogy eljön Európába, és nagyon sokan szeretnének Európába jönni, kicsit olyan, mint az európaiaknak Ázsia. Elmegyek Szingapurba, és ott végig tudom utazni a világot. Itt én azt látom, hogy ugye mind Ázsiából, mind Amerikából eljövök Európába. Budapest az egy tényleg vonzó hely, mert nem olyan árak vannak, mint Nyugat-Európában, és be tudom járni egész Európát. Szóval mindenképpen egy vonzó dolog, főleg úgy, hogy tényleg globális márkákon dolgozunk.
Ez elvezetett egyébként oda, hogy butik ügynökségek is képesek legyenek nemzetközi munkaerőt vonzani, vagy ez kifejezetten azért a hálózatos ügynökségeknek lesz a sajátja, akiknek egyébként a szerepe a magyar piacon mondjuk a másfél-két évtizeddel ezelőttihez képest jelentősen csökkent, de úgy tűnik, hogy akkor ilyen szempontból pedig mégiscsak megmaradt az erejük. Szóval, hogy ez más előtt is nyitva van szerinted, vagy ez a ti privilégiótomok?
Én azt gondolom, hogy Magyarországon tényleg egy ilyen speciális helyzetben vagyunk, mert szerintem mi vagyunk az egyetlen ügynökség, vagy hálózati, vagy magán, akiknek ennyi külföldi ügyfele van, vagy ilyen globális footprintje van. Az, hogy az embereket relokáld ide Magyarországra, annak van egy nagyon kemény költségvonzata. Szóval azt gondolom, hogy kis ügynökségeknek elkezdeni embereket relokálni, látva azt, hogy tényleg milyen papírmunka van mögötte, mit csinálsz el az az ember, aki 3 hónapig itt vár arra, hogy egy tajkártyát kapjon, és addig nem tud elkezdeni dolgozni. Szóval nagyon sok módon...
Ezt munkaadottként intézitek? Tehát,
mi ezt intézzük, és nagyon sok esetben ugye támogatjuk, van erre, kis építünk erre egy olyan package-et, amit tudunk adni, illetve teljesen humán módon, értelemszerűen, hogyha a magyar adminisztráció összeomlik, és még 2 hónapot kell fizetni az albérletet, akkor egyes helyeken próbálunk segíteni, mert tényleg mi hozzuk ide az embereket, de hogy ennek tényleg van egy olyan anyagi vonzat, amit be kell építeni. Szóval most mi az elmúlt 12 hónapban felvettünk 160 embert, abból szerintem 60...
Budapestre vagy az egész regióban?
Itt Magyarországra, szóval a Budapest irodába. Nagyon nagyot nőttünk 2012-ben, és ebből...
22?
21-ben vettünk, vagy a 21, a 12 hónap alatt olyan 140-160 embert vettünk fel. Ebből szerintem ilyen 40-60 között külföldi, hogyha csak annak megnézed a költségét, ezt egy kis ügynökség, ezeket nem, egyszerűen nem tudja felszívni, mert ugye nem jön vissza alapvetően az a revenue az ügyfelektől, hogy ezt meg tud engedni magadnak.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy pont az elvileg válságévben volt ilyen dinamikus a növekedésetek. Ennek mekkora része jött a magyar piacról?
Mi a magyar piacon nagyon nagyot növekedtünk. Ez, én azt gondolom, hogy ez több dolognak a hatása. Egyrészt, és én ezt mondom, hogy ehhez tényleg nekem, mint vezető semmi közöm nincs, hogy nem volt olyan ügyfelünk, aki travel, étterem, szóval nem volt olyan ügyfelünk, aki olyan szakmában volt, vagy olyan területen volt, olyan szektor, ami teljesen becsődölt. Ez, ha most éppen lett volna 5 darab...
Vezetőként mégiscsak van, azt gondolom közöd, az, hogy milyen portfóliót építesz, de akkor azt mondod, hogy ez mázli.
Én úgy értem, hogy mázli, igen, mert hogyha mondjuk valaki pont egy légitárságnak dolgozott, szerintem nagyon jó légitárságnak dolgozni, arról ő nem tehet, hogy pont a COVID miatt a légitárság becsődölt. Szóval, hogy nagyon sok cég úgy ment tönkre, hogy tényleg nem tehet arról, hogy ő abban a szektorban dolgozott. Én se azért építettem ugye a portfóliómat, mert azt gondoltam már előre,
hogy majd egyszer jön egy olyan
válság, igen, szóval, hogy szerintem ebből a szempontból nem tudok mit mondani, nem volt olyan ügyfelünk, ahol katasztrofálisan vágtak volna a büdzsék, ez volt az egyik. A másik, hogy mivel tényleg egy Digital Center of Excellence vagyunk, és ami felemelkedett nagyon ugye ez az elkereskedelem, és továbbra is ez megy fölfele, és a digitális csatornákat keresik az ügyfelek. A digitális transformáción azt gondolom, hogy az elmúlt 2 év alatt 10 évet ment a különböző cégek azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálniuk, hogy kell adniuk, hogy van a supply chain, nagyon sok dolog tényleg elképesztően felgyorsult. Mi pont ezzel a tudással rendelkezünk, és mi pont erre vagyunk készek, hogy tudjuk átalakítani a kreatívokat, hogy kell digitálisra átállni, és emiatt tudtunk, és ugye az egyik legnagyobb ügyfelünk a Procter & Gamble, aki alapvetően növekedett a szokás szerint a válságban. Ugye ők azok én azt gondolom, hogy tényleg a legjobb, még mindig a legjobb hirdetők abból a szempontból, hogy soha egyetlen egy válságban sem csökkentették a büdzséjüket, és talán mindig kijönnek egy nagyon erős emelkedéssel, és ezt mindig követni fogják. Nekünk nagyon nagy része a bizniszünknek az a Proctertől jön, és ez megint csak nekünk segített abban, hogy ott egy növekedést tudtunk elérni.
Akkor ez azt jelenti, hogy annak ellenőri regionális hubként működtök a magyar piac, az fontos számotokra is fontos is maradt. Tehát, hogyha abszolút nem lenne a magyar piacról származó bevételetek, akkor az nem lenne jó nektek. Tehát koncentrálni fogtok Magyarországra.
Igazából így épültünk fel. Én azt gondolom, hogy ez egy historikus dolog, hogy mindenképpen vannak magyar ügyfeleink, hisz Magyarországon vagyunk. Én azt gondolom, hogy a magyar szakembereknek nagyon fontos az, hogy Magyarországon lássa a munkáját. Nemzetközi brendeken dolgozni és nemzetközi ügyfeleken dolgozni, nem mindig látod azt, amit csinálsz, és erre szüksége van az embereknek, szüksége van a magyar piacon megjelenni, szüksége van arra a fizikai kontaktusra, vagy ki tudja, most már van, de van szükség arra, hogy részese legyél a magyar piacnak, a magyar kreatív szakmának. Szóval semmiképpen nem szeretnénk a magyar piaci fókuszunkat elveszíteni. Inkább azt szeretnénk csinálni, hogy azokat a metódusokat, amit mi globális ügyfeleken használunk és látunk, azt a tudást, hogy tudjuk ide a magyar piacra befordítani. Ugye amit én láttam, és ami nekem nagyon fontos, hogy működik a kapcsolat egy ügyfél és egy ügynökség között. Én nagyon remélem, hogy például a magyar ügyfél oldalon ez is elkezd változni. Ugye nagyon sok ügyfélel dolgoztam külföldi piacon, és ez a partnerségi viszony az, ami alapvetően szerintem mindent megváltoztat, hogy és talán ez a COVID megint csak egy ilyen pozitív hatás, hogy az emberek kicsit közelebb kerültek egymáshoz, és kicsit elmosódnak azok a dolgok, hogy én vagyok az, aki fizetlek, és te meg azt csinálod, amit én mondok neked. Ez ugye a tipikus példája, hogy nagyobb logó, kisebb betű, jobbra ted, balra ted.
Te azt mondod akkor, hogyha jól értem, hogy ez az, amit tanulnia kéne a magyar ügyfeleknek és ügynökségeknek, hogy ez a viszony ez harmonikusabb és támogatóbb legyen, és hogy ez ebben van érdemi különbség mondjuk az amerikai és a magyar piac között.
Persze, ott is vannak különbségek, de én azt gondolom, hogy a reklámügynökségek szerepe és a mi, mint szakembereknek a szerepe az, hogy mint tanácsadó működjél az ügyféllel. Ahhoz, hogy te egy tanácsadó tudjál lenni, az ügyfélnek partnernek kell ebben lenni, és nem egy megbízónak. És tényleg a COVID egy kicsit, és voltak is erre példák, hogy olyan ügyfelek, és ez például nem csak magyar ügyfél, hanem külföldi ügyfél, és aki teljesen megközelíthetetlen volt, mert ugye telefonon, e-mailen, stb. Hirtelen bekerültél a hálószobájába, a konyhájába, a gyerek a fején ugrál, hirtelen közelebb kerültek emberibb. Az emberek, hogy igen, és akkor az van, hogy ja, én is, nekem is van két gyerekem, aki a fejemen ugrál, neked is van, és hirtelen megszűnik ez a nagyon formális, én rendelkezem ezzel, és én szeretném ezt csinálni, de ez mondom, ez nem magyar specifikus dolog, én ezt úgy látom, hogy minden ügyfelnél, és főleg például egy procurementnél, akikkel ugye a pénzeket tárgyalod, valahogy úgy látod az életét, és jobban tudtok egymáshoz kapcsolódni, a problémákat jobban meg tudod beszélni, mert hogy látod, hogy ugyanazok vagyunk. Én mindig azt gondoltam az egész szakmámban, hogy a tisztelet az nagyon fontos. Én arra nagyon figyelek, és mindig mondom a kollégáimnak, hogyha bármi ott tapasztalnak, ahol egy ügyfél úgy beszél velük, ami szerintük nem tiszteletteljes, vagy valamilyen olyan hang nem van benne, amit mondjuk egy normál ember nem csinálna, akkor arról beszélni kell.
Gyakran van ilyen?
Nincs gyakran, csak szerintem amikor van, azzal sem foglalkozunk. És ez lehet, ez megint teljesen...
Lefekszenek az ügynökségek az ügyfeleknek egy kicsit túlzottan?
Nem, szerintem nem is a lefekvés, csak néha vannak azok a tonalitások levelekben, és ez megint azt gondolom, hogy az e-mail az értelemszerűen egy ilyen mindent lehet csinálni e-mailben, mert az e-mail mindent elbír. Az embereket viszont nagyon megérinti, amikor valahogy, hát igen, amikor nem tisztelik a saját munkádat. Nem is tudom, hogy jutottunk ide, de hogy nekem ezek olyan dolgok, amik abszolút fontosak, hogy és néha volt ilyen beszélgetésem az ügyfélel.
A nemzetközi és a magyar piac közötti különbségről
igen, és akkor onnan jutottunk. Igen, de ez megint egy olyan, hogy tényleg ez értelemszerűen létezik nemzetközi piacon is, mert ez egyén függő, és nem brand függő, és nem ország függő. De én az ügyfeleknek mindig azt szoktam mondani, hogy...
Mindenhol vannak seggfejek, ugye?
Hát, és hogy ülhetnénk, hogy ő ülhetne az én helyemen, én ülhetnék az ő helyén, akkor ugyanezt csinálnánk, vagy nem csinálnánk. Szóval a tisztelet ebben az egész szakmában egy nagyon fontos dolog, és a szaktudásnak az elfogadása, hogy azért vagyunk mi egy ügynökség, és azért vagyunk szakemberek, mert azt gondoljuk, hogy tudjuk, illetve azt szeretnénk megtalálni egy adott üzleti problémára a megoldást, és ebben akkor tudsz eljutni a tökéletességre, hogyha partnerként és teljes kontextusában ismered, hogy mit próbálunk megoldani.
Mennyire volt kultúrsok visszajönni dolgozni? Ugye te tényleg, ahogy beszéltük róla, sok évet dolgoztál New Yorkba, aztán közeledtél a Magyarországhoz, meg utána pedig Londonba töltöttél időt. Ez mennyire nehéz, ez olyan közhelyes, hogy tök más a két munkakultúra, meg reklámkultúra, de meg miért jöttél vissza?
Tényleg tök más. Ugye én 10 évet éltem kin a két országban, és megint azt mondom, hogy elképesztően jó ügyfeleken tudtam dolgozni. Ugye Londonban az akkor még Nokián dolgoztam, angol és globális piacon, Amerikában, New Yorkban a Bacardi volt az egyik legnagyobb ügyfelem. Ott például volt egy olyan ügyfél, tényleg máig emlékszem, és máig nagyon jóba vagyunk, aki úgy ünnepelte, vagy úgy köszönte meg az egész éves munkát, hogy 15 embert lereptetett a New Yorki piac, vagy a New Yorkból Miami-ba, és akkor egy ilyen egész éjszakás, mert ugye az összes bárt ismeri és reprezentálja, a bankkártyájával így a 15 ember jött, ment, ivott mindenféle koktélokat, ami ugye Bacardi, meg a bartenderek, szóval, hogy, olyan gesztusokat csinált, és tényleg
ezek azok a sztereotípiák, amiket mondjuk filmekben láttunk.
Amit, és igaz, igen, szóval tényleg képzelj el, hogy a Miami Beach-en ott végig a
emiatt szokták nem szeretni az emberek a reklámosokat.
Igen, de szóval ez azért ritkán fordul elő, hogy ez fordítva szokott lenni, itt amikor az ügyfél viszi el, és az ügyfél fizeti, és nem számlázza vissza az ügynökségnek, azok ritkán vannak, de tényleg nagyon, nagyon szerencsés voltam abban, hogy nagyon jó ügyfelekkel dolgoztam, ugyanez volt különben a farmára is igaz, nagyon sokat dolgoztam a GSK-n, ott is egy ilyen nagyon nagy partnershipbe, és nagyon nyitottak voltak arra, hogy amikor azt mondtuk, hogy ugye a farmacégeknél leginkább szükség van a digitális transformációra, és azt mondtuk, hogy igenis kellene ilyen oktatásokat csinálni a senior managementnek, mert hogy ők nem értik, hogy a kis fiatal brand manager már csinálna a digitális, de föntről ugye nem az jön, és volt egy ilyen javaslatunk, hogy akkor minden második hétben mi kimegyünk és beülünk az ő senior leadership meetingjükre, és mondták, hogy hát az tök jó, és menjünk, és akkor mindig nézzünk meg egy topikot, mert hogy hát igen, ők annyira nem értenek ehhez. Szóval nagyon-nagyon nyitottság bennük arra, hogy megint csak azt mondom, partnerként működjünk együtt, és ez szerintem nagyon sokat számít. Ugye a kultúrsok visszajönni, én arra emlékszem, hogy amerikai módon tértem vissza, és én folyamatosan vigyorogtam, mert nem tudom, Amerikában is ez az amerikai vigyor, meg ez a jó kedv, az emberekhez való ugye hozzászólás, a how are you-nak a használata. Én nem hiszem, hogy kicsit még hülyének is néztek minket itt Újlipótvárosban, amikor bementünk minden kávézőbe, és akkor sziasztok, hogy vagytok? És utána az emberről sajnos ez lefagy, szóval, hogy tényleg megszűnik.
Mennyire alakult-e?
Hát lehet, hogy fél év, három hónap. hogy nagyon kedves, és úgy hirtelen akkor úgy sajnos visszaállsz arra, ami az itteni kultúra, nem azt mondom, hogy jó vagy rossz, de tényleg más. Akkor ugye a Saatchi & Saatchihoz, én a Saatchi & Saatchi vezetőjeként kezdtem a Publicis Groupban. Én pontosan azért csatlakoztam, mert ők akkor már különben a Procter & Gamble-nek egy globális bizniszét vitték. Én mindenképpen olyan helyre szerettem volna menni, illetve ez a lehetőség engem megtalált, ami nemzetközi környezet. És nagyon érdekes az, és mostanában szoktam ezen gondolkodni, hogy tényleg milyen pici a világ, és ez is egy, ugye mondjuk mindig, de hogy tényleg igaz, és én ezt látom, hogy most az egyik ügyfelünk, most épp pár hét múlva megyek New Yorkba, és azzal a GSK-s vezetővel fogok ebédelni, akivel akkor ott, mert hogy ő megint ügyfelünk lett, csak most a budapesti irodával.
Tényleg kicsi a világ.
Igen, a budapesti irodával fogunk együtt dolgozni, mert hogy őt is érdekli az, hogy Central Eastern Europe kompetencia. Ugye értelemszerűen van egy bizalma feleim, mert dolgoztunk nagyon sokat együtt. És mi történik? Tudja, hogy ez olcsóbb, tudja, hogy ez akár egy nagyobb csapat is lehet, van egy olyan tudásközpont itt, amit értelemszerűen a Procter & Gamble miatt már ott van nekünk a case study, látják a nagy ügyfelek, de hogy ezek a kapcsolatok elképesztő, hogy most ugyanazzal a nővel fogok elkezdeni bizniszelni, mint 10 évvel ezelőtt New Yorkban. És ezek a ugye a nemzetközi piacon mi történik ugyanaz, mint Magyarországon, hogy csak az emberek forognak a különböző ügynökségek között, de rengeteg kapcsolódási pont van most azzal, hogy Publicis Group Hungary és Le Pont és az én akkori amerikai ügyfeleim, vagy akár ügynökségi emberek, akik ugyanúgy forogtak a rendszerben.
Mennyit számít a személyes kapcsolat, és mennyire, vagy inkább úgy kérdezem, mert erre nyilván azt mondom, hogy sokat számít. Mennyire lehet egy nemzetközi ügynökségi globális piacon ezeket a személyes kapcsolatokat ápolni Budapestről?
Ugye a COVID előtt, és én azt gondolom, hogy fontos a személyes kapcsolat, azt is gondolom, hogy tényleg a COVID átalakította ezt, mert COVID előtt is tudtunk online beszélni, de hogy az nem volt annyira elfogadott, és az nem, ott nem jött, döntések nem születtek, holott akkor is születhettek volna, ezt most már ugye tudjuk. Mi nagyon sokat, én nagyon támogattam azt, csak néha angol szavak jutnak eszembe, hogy, és most is támogat.
Ebben a műsorban megszokott.
Viszont. Igen, az a szerencse, igen. Hogy menjenek az emberek, és utazzanak, és lássák a világot, és lássák az ügyfeleket. Ugye COVID előtt mi Genfbe a Procterhez elképesztően sokat utaztunk, szóval amikor a Vizer, vagy nem tudom, mivel kellett mennünk, mert ugye nincs közvetlen járat, tele volt a 15 emberrel, mert ilyen negyedéves tervezés volt Genfbe, vagy ők jöttek hozzánk, nagyon sokat mentünk New Yorkba, nagyon sokat mentünk Londonba, szóval nagyon sokat utaztunk, és ezek a kapcsolatok fennmaradtak, ez megint csak pénzkérdés, szóval, hogy megteheted, vagy nem teheted, de nekünk erre mindig külön büdzsénk volt, hogy utazzanak az emberek. Én pedig a saját tapasztalatom miatt mindenkinek azt mondtam, hogy igenis támogatom azt, hogy repülj ki New Yorkba, mert New Yorkot megtapasztalni, és mivel a New York irodával dolgozol, igenis meg kell. Szóval inkább rugdostam az embereket, akiknek nem is jut eszébe ülve a magyar irodában, hogy hú, New York, és mondtam, hogy miért nem mész ki, és miért lehet? Hát mondom, persze, hogy lehet. És még különben itt sem élt vele mindenki. Szóval, hogy én ezt mindig, ugye a magyar kultúrának van egy ilyen sajátossága, hogy nem is kérdezünk, mert úgyis azt fogják mondani, hogy nem. Én úgy éltem az egész életemet nagyon fiatalkorom óta, nem tudom, hogy honnan jött, vagy genetika, én mindig kérdeztem, és legfeljebb azt mondták, hogy nem, de hogy ez nagyon sokra viszi különben az embert, hogy miért kérdezni, miért akarni, és akkor legalább tudják, hogy mit akarsz.
Mi a reklám szerepe ma, és mi a reklám ügynökségek szerepe ma szerinted a világban?
Hát ugye a reklámügynökségekről egy kicsit említettem, ez a, szerintem a, tényleg átmentünk kicsit ebbe a tanácsadói szerepbe, én azt gondolom. És hogyha az ügyfelek jól akarják használni az ügynökségeket, akkor szerintem így kell rájuk nézni. Szóval ott van egy tudás, ezért használja őket az ügyfél. És hogyha azt a tudást elnyomjuk, vagy azokat az ötleteket mindig szét akarjuk cincálni, akkor pont az a tudás vészel, ami miatt választottuk azt az ügynökséget. Az, hogy a Covid óta a digitális csatornáknak a szerepe, a digitális hirdetések, az elkereskedelmek, a gyorsulása, ez megtörtént, szerintem ez megint egy nagyon fontos pont arra, hogy tudják, és hogy mit kell csinálni egy reklámügynökségnek. Az, hogy a fogyasztók minden csatornán megjelennek, hogy pontosan melyik csatornán, milyen információval és mikor jelenj meg, én szerintem az az, ami különben átváltozott a reklám, vagy egy nagy ötlettel nem tudsz kijönni. A nagy ötletnek tényleg 850 változata kell, de nem a cut down version of the a TV copy-nak, hanem tényleg releváns információ abban a pillanatban az ügyfélnek, amit már ugye adattal és targetálással, és a túlokkal meg tudunk tenni. Ez egy sokkal komplikáltabb feladat, szóval azt halljuk mi is az ügyféltől, hogy hát azért tényleg egyszerűbb csinálni egy tévét, mint ezt a 58 verziót különböző ötletekkel megcsinálni, de én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy hol, mikor és mivel érjük el a fogyasztót, és ez igenis egy nagyon kemény együtt dolgozás az ügyfél és az ügynökség között, és tényleg a digitális transformációnak a gyorsulása miatt pedig, hogy tudunk olyan megoldásokat hozni, illetve itt nagyon sok szerepe van az ügyfeleknél, az IT departmentnek is, hogy megtörténjenek azok a változások, amit tényleg 2 évig tartott, most van rá 3 hónap. És ugye a reklám szerepe ebben az egészben, hogy a Covid alatt láttuk, hogy rengeteg márka próbált valahogy ebbe a Covid dologba beszállni. Szerintem valakik nagyon jól megcsinálták, mindenki próbált valamit csinálni, de szerintem a fogyasztó ezt mindig kiszúrja. És mi, mint fogyasztók, mert te is, meg én is, meg a hallgatók is, mint fogyasztók, értelemszerűen érezzük, amikor ez nagyon izzadós, és azt is, amikor ennek tényleg, és pont a sör, például a sörbrendek szerintem nagyon jól meglovagolták ezt a otthon vagyunk, mit jelent ez a fán, vagy nem fán, vagy hogy ígyunk, ne ígyunk. Szerintem most, a tök nagyon
most
jó.
Most majd rossz példát, az még egészgébb.
Hát nem, kell, ezen nem, gondolkodom,
nem kell ügyfél, a, nem kell ügyfél konkrétan, igen. Hogyha nem szeretnél, de ha a szektor tudsz mondani, az biztosan érdekes.
Most ez ugye pont a Procterre gondoltam, de a Procter is nagyon ügyesen csinálta sok esetben a tisztítószereikkel, és tényleg a tisztítószereknek is az eladása az fölment, de az mondjuk valószínűleg a fertőtlenítés miatt, meg a...
Ez viszonylag érthető egy ilyen helyzetben.
Igen, és még a mosóporok, nem... Mik voltak, akik próbálkoztak? Majd lehet, hogy eszembe jut.
Hát igazából mindenki próbálkozott, ugye, ahogy
igen,
mondod.
Nem, csak hirtelen gondolkodom, hogy mi volt az, ami nagyon rossz.
És hirtelen mindenki elkezdte, hirtelen ugye a tévébe is megjelentek az otthon forgatott reklámok. Először újdonságnak tűnt, aztán hirtelen tele volt a reklámblokk ezzel. Jó, akkor kérdezek mást. Ez, amit most említettél, szerintem ez tök érdekes, valószínűleg ezt a Covid fölgyorsította, de előtte is ott volt, ez a típusú médiatudatosság, tehát az ügynökségeknek egyszer jobban kell érteni a médiához. Ez a folyamat, ez jogossá teszi még ezt a klasszikus iparági felosztást, amiben itt elkülönült médiaügynökségek, reklámügynökségek voltak, ugye korábban együtt voltak, aztán szétváltak, aztán megint elindult egyfajta ilyen összeolvadás irányába, hogy mit gondolsz ennek a jövőre? Ugye ti az elején erről beszéltünk, hogy nálatok is különböző reklámügynökségi márkák, meg különböző médiaügynökségi márkák vannak a Publicis Groupba behozva. Kell ez egyáltalán hosszú távon, és akkor még arról nem is beszélek, hogy külön van digitális ügynökség, meg nem digitális meg ügynökség, tehát hogy nem a full service-ség jellemző-e már valójában mindenkire ezen a piacon. Pont a média.
Annak kéne lenni, azt hiszem, igen. Szóval, hogy ha egy full consumer journey-t nézel, a kereséstől, tévénézéstől, nem tudom mivel kezd éppen egy adott consumer, és tényleg 50 dologgal kezdhet, a végéig, hogy tényleg utána megvásárol valamit, abszolút igazad van, hogy a médiának az elkülönése az mindenképpen egy rossz. A maga a Publicis Group különben globálisan is, ezt most már full spektrumban nézi, és azok az országok és azok a kompetenciák tudnak nyerni, ahol ezt tényleg egyben nézzük, és az adatot is egyben kezeljük, a kreatív is adattal dolgozik, a végén optimalizáljuk és mérjük. Szóval a nem véletlenül nekem is az a célom, és ugyancsak azért ezt erősíti az egy irodába költözés. Ugye itt régen a régi irodában külön volt a média, külön helyen volt, külön volt a kreatív. Most, hogy egy helyen vagyunk, és például építettünk egy in-house stúdiót is az Irányi utcában, itt ugye tényleg az történik, hogy a média tudással rendelkező ember, a kreatív tudással rendelkező ember, az ügyfél, ha bejön, az ügynökségi accountok, és például a production studio, ami ott van helyben, hogyha ez a 4-5-6 ember, és ugye erre mondjuk ez a interdisciplinary team, vagy a tényleg, hogy minden skillset leül együtt, akkor tényleg eljutsz nagyon gyorsan egy olyan megoldáshoz, ami tradicionálisan nagyon hosszú ideig tartott, mert a média ügynökség volt briefelve először, mert oda költi a legtöbb pénzt az ügyfel, ő kitalálja, hogy szerinte mi lenne, és majd arra hozzunk ugye kreatív megoldásokat, meg digital banneröket, stb. Tényleg ez volt 2000-ben, nagyon sokan még mindig ezt csinálják, ami nagyon rossz, de az ügynökségi emberek a briefingen egy időben, egy helyen legyenek, az szerintem egy nagyon fontos és elkerülhetetlen dolog, és mi így dolgozunk, szóval, hogy én nem... semmiképpen nem szeretnénk külön csinálni. Most értelemszerűen az ügynökségek külön választanak média ügynökséget, és külön választanak kreatív ügynökséget, ami értelemszerűen hatékonyságot...
De ez értelemszerű? Tehát, hogy ennek muszáj, hogy így nem. legyen szerinted hosszú távon?
Nem, de itt azért megint a pénz beszél, és a procurement beszél, és melyik holding cég tud milyen kedvezményeket adni ugye a médiában. A kreatív azért az alapvetően sokkal kevesebb pénz költődik el egy kreatív ügynökségi piacon, és mivel a nagy globál bizniszek tényleg irtózatosan nagy scale-en mozognak, ezért ezek elkülönülnek. Ugye látunk már ilyen konszolidációs utakat arra, hogy lehet az egészet egybetenni, de itt annyira sok pénzről van szó, hogy nagyon kevés olyan ügyfél van, aki ezt tényleg egybe kírja, vagy azt mondja, hogy egybe kezelem. Az integráció és a különben az overall payoff, vagy a megtérülése szerintem biznisz szempontból mindenképpen az integrált megoldásoknak jó. Ugye mi is erre megyünk, és mi is ezt szeretnénk eladni. Illetve ugye nagyon sok esetben, mivel digitális területen dolgozunk, olyan pilotokat csinálunk, ahol magát a performance médiát a kreatívhoz együtt, ha más nem, akkor ingyen adjuk, csak azért, hogy nézzük már végig ezt a consumer journey-t. Szóval tényleg nézzük meg azt, hogy mit tudunk akkor csinálni, hogyha a média pénzzel mi tudunk rendelkezni, mi tudjuk irányítani a kreatívot, és akkor nézzük meg, hogy mi ennek a vége. Ez egy nagyon fontos dolog.
Mit gondolsz arról, hogy a magyar médiapiac, tehát a média tulajdonosi oldal, az mennyire van fölkészülve ennek a típusú fogyasztói útnak a lefedésére? Tehát mennyire egészséges ilyen értelemben ez a piac jelen pillanatban? Mennyire tudsz te úgy válogatni csatornákat, hogy azok valós fogyasztói igényeket fedjenek le, pontosabban hatékonyan éld el rajtuk keresztül a fogyasztót, a tetszőleges márkának kínált ajánlatoddal?
Igen. Ugye én a magyar médiapiacban őszinte leszek, nem vagyok teljesen jártas, hogy erre ugye ott van a tényleg az a csapat, aki a magyar médiával foglalkozik. Én azt gondolom, hogy nagyon hosszú út van a magyar piacon arra, hogy tényleg ez az integrált működés megtörténjen. De én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, hát meg ugye ez megint a médiaügynökség és a kreatív ügynökségnek a kapcsolatán múlik, hogy tényleg ők most éppen utálják egymást, vagy szeretnek együtt dolgozni. Azért a legtöbb esetben ugye itt mindig, hát illetve ez mindig így van, mindig vannak konfliktusok, meg mindig vannak jó csapatok. Ez szerintem mindig az embereken múlik, illetve a cég vezetésen is múlhat, hogy mennyire támogatja ezt az együttműködést, mennyire próbálunk a másik bizniszébe belenyúlni. De szerintem az integráció az tényleg, most visszagondolok ilyen amerikai példára, egy Bacardinál, ott sem mi voltunk a médiaügynökség, mert akkor nekünk ott nem volt médiaügynökségünk, és nagyon jól működött a chemistry azért, mert az ügyfél kialakította azt a chemistry-t, hogy nagyon transzparens volt a gondolkodás, egyben briefelte a különböző partnereket, és nem próbált ilyen preferált szerepeket kialakítani. Szóval nagyon sok szerepe van annak az ügyfélnek, hogy megint, hogyha partnerként kezeli az ügynökségeket, függetlenül, hogy különböző bucketba megy a pénz, akkor az ember jól érzi magát a munkájába, és szerintem ez a nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt azért csináljuk, mert mi szakmailag a legtöbbet szeretnénk beletenni. És alapvetően akkor fogják a legjobb rizáltokat kapni, hogyha egy, tudom, ez kicsit ilyen mély filozófia, de hogyha boldog emberek dolgoznak egy adott problémán, akkor tényleg el lehet érni sikereket.
Megmaradtál amerikai valamennyire.
Meg valószínűleg, igen, de tényleg ezt gondolom, főleg a mai világban, miért maradsz ott egy cégnél, azért, mert jól érzed magad, és tényleg azt gondolod, hogy tudsz nőni, hogy van értelme annak, amit csinálsz, és ezt szerintem egyre inkább felerősödik.
És ilyen szempontból már úgy értem, hogy a média kiszolgáló szerepe szempontjából látsz, vagy érzékeltek ti regionális különbségeket? Tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk a lengyel piac az felkészültebb, közelebb áll a mondjuk az amerikai mintához, vagy a cseh piac, vagy nincs? Tehát itt a régió az egységes ilyen szempontból.
Szerintem azért egységes, és ugye megint csak hálózati ügynökség révén azért nagyon sok tudásmegosztás van a különböző országok között. És ugye megint mi azért annyira nem regionális piacon mozgunk, hanem tényleg nemzetközi. Most értelemszerűen a Löponnak például média ügyfelei nincsenek, mert ugye a média az annyira lokális, hogy az nem egy ilyen globális tudáshalmazba tesszük bele, de az eszközök, amivel a média rendelkezik, az adat, amivel a média rendelkezik, az alapvetően a kiinduló pontja az egész tervezésnek, mert tényleg hol van ez a consumer, és milyen magatartással bír, abból kell elindulnunk oda, hogy mi a fenével tudjuk azt a fogyasztót elérni abban az adott pillanatban.
Említetted azt, hogy szerencsések voltatok a Covid-dal abból a szempontból, hogy az ügyfélportfóliótok nem sérült semmilyen összeomlás miatt. Hogy látod azt, hogy most, hogy így már a Covid-nak reméljük a vége felé tartunk? Ugye azt tudjuk, hogy a járvány idején milyen szegmensek szerepeltek nagyon jó, hogy van-e olyan hirdetői szektor, aminek most jött el az ideje, hogyha úgy tetszik, ahol a legnagyobb növekedés várható, és ti tesztek-e bármit, hogyha mondjuk ez olyan szektor, ahol ti nem vagytok jelen, akkor ott tudatosan menjetek new business irányba, és szerezzetek ügyfeleket?
Én azt gondolom, hogy minden olyan hirdetői szektor, akinek van valamilyen online csatlakozása, magyarul digitális felületen megtalálható, vagy el tud adni
direktben. Van még olyan hirdetői szektor, akinek
nincs? Hát van, a direct to consumer, ugye tényleg a direkt eladás, ott az rengeteg cégnek ugye nincs meg, és nem működik, mert nincs olyan supply chain, nincs olyan kiszolgáló egysége, hogy eljusson egy nap alatt az emberhez tényleg a termék. Szóval nagyon sokan vannak, akik tényleg a direct to consumer az nincs meg, értelemszerűen platformokon és retail felületeken ők árulnak, de az, hogy ő direktben megismerje az ügyfelet és direktben szerezzen információt, szerintem az még nincs meg. Én azt gondolom, hogy és pont ezt tegnap olvastam, a Chipotle-nek volt éves jelentése Amerikában, és az utolsó negyedéves adataik szerint 46%-ot elkereskedelembe, szóval, hogy vagy internetes rendelésen keresztül adtak el, ami elképesztő. Szóval, hogy egy,
az egy nagyon-nagyon magas szám.
Az egy nagyon magas szám, egy Chipotlének, vagy nem tudom, hogy akkor ők arra gondoltak volna, hogy online fognak eladni, és a fele az utolsó negyed évnek az ott megy, szerintem az elképesztő. Ugye megint csak mondjuk persze Amerikáról beszélünk, ahol ez azért jobban benne van a rendszerben, de szerintem ezt a gyorsulást mindenkinek fel kell vennie. Én nagyon szeretem, és valamiért nagyon szerettem mindig a farmát, az over-the-counter gyógyszereket, amit meg tudsz venni recept nélkül. Ott is egy iszonyatosan nagy gyorsulás megy. Ugye a farmacégek leginkább tévében hirdetnek, mert ott elérik nagy tömegben, de nagyon sokan, és ez tényleg csak a GSK-s tudás miatt látszik, hogy a digitális transformáció az ugye elindul, az, hogy milyen hamar érnek el az egyes országokba ezek a változások, az már ugye egy ilyen kérdés, és mennyire tud mondjuk egy globális stratégia lefolyni abban, nem is tudom hány ország van már a Földön, irányba, az megint egy másik kérdés, de azt gondolom, hogy nekik mindenképpen szükségük lesz arra, hogy minden ilyen nagyobb cégnél a digitális transformációnak meg kell történnie.
Beszélgettünk korábban, és akkor mondtad, hogy és ezzel is egy kicsit visszakanyarodok hárügyekhez, hogy érkezik hozzátok a közeljövőben egy olyan vezető, amit olyan értelemben látsz újdonságnak ezen a piacon, hogy ilyen típusú igazolás nem nagyon szokott ide Magyarországra történni. Mondasz erről pár szót, hogy ne legyek ilyen rejtélyes, és kikeveredjük.
Igen, ebből. Igen. Ugye a Le Pont indulás az tavaly decemberben, januárban kezdtük el. Hát illetve az egész tervezés az különben tavaly márciusban indult el, ez egy 12 hónapos folyamat volt, amíg ez létrejött és nevet kapott, és meghatároztuk a célokat, és hogy mit szeretnénk csinálni. Ez azért alapvetően, hogy elmondtam, ugye egy digitális, egy tartalom stratégiával foglalkozó csapat, egy adatcsapat és egy elkereskedelmi csapat gyártással együtt. A kreatív, az mindig egy kérdés, hogy akkor hol van a kreatív, és hogy mi akkor egy kreatív ügynökség vagyunk-e, vagy pedig csak egy ilyen digitális gyártósor. Én nagyon fontosnak tartom, és én mindenben a kreativitást keresem, mert amikor abba gondolunk bele, hogy mi is mit készítünk, alapvetően a fogyasztó lát valamit, ami egy kreatív eszet a nap végén. Szóval mindig van benne egy ötlet, mindig van valami design, hisz ugye az is egy ötletből születik, szóval értelmesen nem egy gyártósor. Nagyon szerettük volna, hogyha be tudunk hozni egy olyan kreatív szakembert, aki ugyancsak nemzetközi közegből jön, és sikerült megállapodnunk Jerker Fagerström-mel, aki a jelenleg a Publicis Group Nordic kreatív vezetője, és ő fog elkezdeni velünk együtt dolgozni a Le Pont-nal, ami egy nagyon nagy visszaigazolás arra, hogy egy olyan típusú ember, aki alapítója a Saatchi & Saatchi svéd irodának, DDB-t vezette, aztán Ausztráliában folytatta az útját, a McKinsey irodába, Cannes Lions Titanium díjjal bír. Ő, amikor meghallotta ezt az egész Le Pont gondolkodást, és hogy merre megyünk, ő abszolút úgy nézett erre a dologra, hogy egy nagyon nagy lehetőség. Nagyon nagy lehetőségnek látja Kelet-Közép-Európát, nagyon nagy lehetőségnek látja azt a globális stratégiát, amit tényleg megépítettünk magunknak a Le Pont kapcsán. És ő is úgy áll a kreativitáshoz, hogy nem az az ember, aki itt most óriási big idea kellenek, és vissza a Mad Men erába, hanem hogy tudsz kreativitással megoldani business problémeket, amivel az ügyfelek szembenéznek. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy te melyik Cannes-t fogod megnyerni, és egyáltalán tényleg hogy néz ki ez a billboard, hanem ténylegesen hogy tudod az adatot, a kreatív ötleteket, a stratégiai gondolkodást egybefűzni, és milyen megoldást tudunk adni, mint Le Pont egy ilyen kreatív vezetéssel. Szóval ez egy nagyon nagy milestone lesz nekünk, most fog hozzánk csatlakozni pár hét múlva, és onnan megnézzük, hogy merre tudunk tovább menni.
De azért van olyan remény, hogy majd ez valamilyen Cannes-i díjat, vagy hasonló nemzetközi elismeréshoz, vagy ez szerepel az elvárások között? Tehát nyilván azért meghatároztatok célokat, persze, hogy mégis mit vártok ettől.
Szerintem ez fontos? Egy ilyen típusú vezetőnél igen, én szerintem ő úgy is jön ide, mert aki egyszer ebben benne volt, és ő így nevelkedett, hiszen ebben a kultúrában van, abszolút egy ilyen elvárásnak is mondhatnánk. Egy dolog biztos, hogy mi soha, és ő sem olyan, hogy azért dolgozzunk valamin, hogy nyerjünk vele, szóval mindig igazi munkákkal és igazi üzleti problémáknak a megoldásával szeretnénk nyerni. Én azt gondolom, hogy ha tényleg egy üzleti problémát az ügyféllel együtt átgondolva tudunk csinálni, és az tényleg olyan impactet hoz az ügyfélnek, akkor az egy nevezésre való dolog, azzal lehet nyerni.
Szóval akkor ez nem olyan, mint amikor a híres játékos elmegy levezetni egy kicsit valami világvégi ligába, nem, hanem hogy a világvégi liga már képes szupersztárt igazolni. Ugye jól értem, igen, hogy ez mögötte a gondolat, hogy igen, hozzuk föl. Tehát olyan följövő régió vagyunk, amely már megengedheti magának azt, hogy...
Pontosan ez, igen, szerintem ez, hogy egyrészt, és nem is az, hogy megengedheti magának, mert hogy tudod eladni magad, hogy valaki ide csatlakozzon. Szóval, hogyha megjártad Ausztráliát, ott van egy...
Tehát inkább nem pénzkérdés részetekről, nem, hanem presztízs kérdés részéről, hogy hajlandó-e.
Igen, hogy ő dolgozni. Látja, inkább azt gondolom, hogy látja a potenciált ebben a setupban, ebben a löpontban, ami egy cseh-lengyel-magyar társulat, ismerve a kreatívokat, ismerve a munkákat, ismerve azt, hogy merre haladunk, és alapvetően tényleg egy globális ügynökségként definiálom ugye magunkat ebben a kompetenciában, amit mi építünk. Ő azt látja ebben, hogy igenis az ügyfeleknek ezekre a digitális megoldásokra van szükségük, és a digitális transformációt ő is tudja, hogy ettől nem lehet lemaradni. Hogy tudod erre rátenni a kreativitásnak egy még magasabb fokát, és mit lehet elérni, amikor van egy ilyen kompetenciájú 600 embered, és arra ő behozza azt a tudást, amin ő dolgozott és eddig csinált, és abból mit tudunk kialakítani. Értelemszerűen a 600 emberből elképesztően sok a kreatív szakember, aki tényleg designer, art director, kreatív igazgató, stb. Hát és nem tudom pontos számot mondani, de értelemszerűen nagy része a csapatnak az, mert ezt csináljuk. Én azt gondolom, hogy az ő segítségével tényleg olyan, megnézzük, hogy mi az, amitől ő titániumot nyert, mi az a gondolkodás, amit ha integrálsz egy ilyen digitális szaktudással és az ügyfelekkel, hova tudunk eljutni. És az ügyfelek megint egy nagyon fontos dolog. Ő is az a típusú ember, és nekem ezért volt nagyon szimpatikus, és szerintem vice versa, mert ő is azt gondolja, hogy akkor tudunk jót csinálni, hogyha partnershipben csináljuk ezt. És ez nem feltétlenül egy brief, hanem ez lehet az, bármelyik magyar ügyféllel leülünk, és azt kérdezzük, hogy amit az amerikai kérdez, a what does success look like, vagy a what keeps you up at night, tipikus kérdés az ügyfelek fele különben Amerikában, hogy tényleg mi az, amitől nem tudsz aludni, és hogyha ők ezt elmondják, függetlenül egy adott brieftől, függetlenül a média kampánytól, hogy ha ezt az egy dolgot megoldanánk, akkor itt szárnyalna a dolog, na azok a briefek, amire mi szeretnénk megoldásokat hozni. Amire már tudod, by default, hogy biztos, hogy valamilyen digitális channel lesz, tudod, hogy egy olyan kreatív megoldás kell, ami kiáll, vagy a tömeg észreveszi, és ennek a kettőnek a hatása az, ami szerintem nagyon jó munkát tud hozni.
Meglátjuk akkor majd mondjuk egy év múlva,
hogy
hova juttok el velük, vagy vele, és együtt a csapat. Én nagyon szépen köszönöm Sásdi Helgának, hogy itt volt. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu reklámpiaccal és kommunikáció szakmával foglalkozó podcastja. Néhány hét múlva más vendéggel, de hasonló témával folytatjuk majd. Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok! Yeah.